Manapság talán kijelenthető, legalábbis a demokratikus társadalmakban, hogy lecsengett az érdekházasságok időszaka, amikor a vagyon vagy a földbirtok vagy a nemesi név házasodott, nem pedig két egyén döntött a személyes tapasztalatok és vonzalmak alapján. Akkor mégis miért végződik sok házasság válással? Hol vannak a leggyakoribb elakadások, s hogyan lehet megoldást találni a problémákra? Kérdezem mindezekről Sül Tamás párkapcsolati tanácsadót. Üdvözlöm!
Én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
Rövid kutatás után 2019-es statisztikákhoz jutottam hozzá, ami azt mutatta, hogy nagyjából 30%-os a válási arány Szlovákiában, ami azt jelenti, hogy 100 házasságból 30 válással végződik. Sőt, azok a cikkek arról adtak számot, hogy évről évre csökkenő tendenciát mutat ez az arány. A 2006-2009 közötti időszak mutatott egy úgymond csúcsot, amikor nagyjából minden második megkötött házasságra jutott egy válás. Ez a javuló tendencia a párkapcsolati tanácsadás megjelenésének is betudható?
Szerintem nagyon bonyolult ez a helyzet. Tehát, hogy amikor látjuk azt, hogy javul a statisztika, az nem biztos, hogy a tartalmat mutatja, tehát, hogy jobbak lennének a házasságok, illetve, hogy most van ilyen lehetőség, hogy párkapcsolati tanácsadást vagy terápiákban részt vegyenek, vagy elérhetőbbé vált ez a szolgáltatás, akkor nem hiszem, hogy a statisztikák mutatják ennek a lehetőségét. Tehát nem tükrözi szerintem, mert ugye most, hogyha ebből indulunk ki, hogy javult a statisztika, akkor lehet, hogy azt is meg kéne nézni, hogy akkor mennyi házasság volt megkötve abban az időben, amikor mondjuk minden második házasság végződött válással, és hogy most mennyi házasság köttetett. Ugyanis ugye azt is figyelembe vehetjük, hogy nem köttetnek mondjuk házasságok, és amennyiben ezek a élettársi kapcsolatok véget érnek, akkor nincs válás. De mondhatjuk azt is, hogy igen, hogyha pusztán azt néznénk, hogy javultak, hogyha nem feltételezzük ezt az előbbi felvetésemet, akkor sem még a tartalmat kell, hogy tükrözze. Tehát attól még, hogy nem válnak el, tehát hogy egy házasságot nem bontanak föl, attól még nem biztos, hogy a tartalmat látjuk. Ugye abból kiindulva, hogy az előző században, vagy az előző korszakokban nagyon kevés válással találkoztunk, de attól még az nem tükrözte magát a házasságának a minőségét. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés. Én ismerem és fontosnak tartom a statisztikákat is, mert ezek mutatnak nyilván tükröt nekünk, de mindenképpen azt is kell figyelembe venni, hogy akkor mi a kiinduló ráta.
Akkor még egy picit a statisztikáknál maradok, aztán eltekintünk az adatoktól. Tehát hogy érdekes volt számomra azt olvasni, hogy mik azok az okok, amik miatt válnak az emberek, és olyan adatokat találtam, hogy a válást kiváltó okok között 69%-ban a hűtlenség, 60%-ban az alkoholizmus és drogfüggőség, vagy egyéb szerhasználat játszott közre, 56%-ban anyagi nehézségek is, de 40-50% közötti arányt mutattak a kommunikációs nehézségek, a családon belüli erőszak, és az, ha a partner nem kapott elég figyelmet és időt. Mi az ön tapasztalata ebben a témakörben?
Itt is lelassítanám a témát, ugyanis amikor azt olvassuk, hogy hűtlenség, akkor ez is egy nagy kérdés, hogy mit jelent a hűtlenség, és hogyha valaki mondjuk a statisztikában beixeli az okot, hogy hűtlenség, akkor ez mit jelent? Tehát, hogy mi történt akkor? Mi az elképzelésünk erről, magáról a hűtlenségről, hogy mikor következik be egy hűtlenség, vagy mikor kezdődik? És erről majd szerintem beszélhetünk, ezt kibonthatjuk. Egy dolgot bizonyára ez tükröz, hogy nagyon sok párral dolgozom, akikkel a hűtlenséget, a megcsalást orvosoljuk, illetve azzal foglalkozunk, és bizonyára ez egy nyomos ok, ez egy nagyon nagy seb a kapcsolatokban, de ugyanúgy, ahogy olvashatjuk a függőségeket, és többek között az alkoholizmus, ez nem egy új dolog térségünkben az alkoholizmus, és bizony nagyon nagy kihívás a kapcsolatokban, a családokban a függőségek, és azoknak a megjelenése, de ezt is muszáj, hogy lássuk, hogy ma a függőségek kiterjednek nagyon sok elektronikai és a high-tech lehetőségekbe, egészen a munkafüggőségig, és ezek mind befolyásolják a kapcsolatainkat. Tehát, hogy igen, statisztikailag is kimutatható, hogy okkal válnak el. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy senki nem a jó kedvéből hagyja el a társát, hanem valamiféle megoldást keres, és sajnos eljut valaki oda, hogy hát tehetetlenül áll a mindig ismétlődő nehéz helyzetek fölött, és azt mondja, hogy most már inkább kilépek. Tehát, hogy itt azt szükséges látnunk, hogy okai vannak, és itt nagy kérdés sokszor, hogy vajon mit tudunk ezekkel kezdeni.
Ha már ennél a kérdésnél voltunk, hogy mi a hűtlenség, akkor talán maradjunk is még egy kicsit a témánál, hogyha ez ennyire hangsúlyos egy párkapcsolati tanácsadásnál is. Mit definiálunk hűtlenségként?
Tehát az elképzelésünk valószínű az, az általános, hogyha szexuális megcsalást említünk, és ennek a bekövetkezése egy kapcsolatban, az azt jelenti, hogy egy harmadik személy lép bele egy kapcsolatba oly módon, hogy valamelyik fél kilép, és nemi aktust végez valakivel. Ez egy teljesen világos kép, de hogy nem itt kezdődik a hűtlenség, és nem is ezt jelenti a hűtlenség, ugyanis kimondhatjuk azt, hogy az érzelmi hűtlenség, tehát nem a fizikai, nem a testi megcsalás, hanem az érzelmi elhidegülés és érzelmi kötődés egy harmadik személyhez jelenti tulajdonképpen a valós hűtlenséget, és igazi sebet ez ejt. Tehát amikor azok a személyek nyilatkoznak, akiket megcsaltak, akkor gyakran találkozunk azzal, hogy még nem is történt meg egy nemi fizikai megcsalás, hűtlenség, de már hűtlenségről beszélnek, tehát tulajdonképpen a seb már ott keletkezik, megsebezve érzik magukat, és fájdalmat éreznek, és gyakran megfogalmazódik az, hogy az a tény, hogy mondjuk, hogyha már ki is derül, hogy valaki valakivel lefeküdt, akkor nem is ez fáj legtöbbször legjobban, hanem az a titkolózás. Az azt jelenti, hogy a hazugság. Tehát a hűtlenségnél a hazugság az olyan, mintha erősebb lenne, és ilyen módon sokkal nagyobb aztán ezzel való foglalkozás, illetve az, hogy ennek a feldolgozása és a gyógyulása, mert hogy ugye terápiákban ez az egyik célunk, hogy gyógyulás történjen, legalábbis olyan pároknál, akik ezt szeretnék, akkor azzal kell foglalkoznunk, hogy ennek a sebe hogyan gyógyulhat meg. Lényegében szakszóként használjuk a megbocsátás szót, hogy egy megbocsátásra van szükség, de ez egy nem rövid, nem könnyű út, és sokkal gyorsabban történik az a megbocsátás, amikor arról beszélgetünk, hogy valaki fizikailag megcsalta másikat, és sokkal hosszabban tart annak a megbocsátása, hogy ő hazudott, vagy titkolózott, átvert, orromnál fogva vezetett, elveszítettem a bizalmamat a másikban, és ezt fedezzük föl. Tehát ezért nagyon fontos azt látni, hogy amikor a hűségről és a hűtlenségről beszélünk, akkor ez nem a fizikai megcsalásról szól csupán.
Az a kérdés merül föl bennem ezzel kapcsolatban, hogyha valaki csalódik egy másik emberben, és most ugye arról beszélt, hogy a megbocsátás az, amifele fordulnak, vagy az, amit próbálnak elérni egy ilyen terápián, de hogy lehet fölépíteni újra ezt a bizalmat, hogyha ez egy olyan, főleg egy szeretett személy, vagy egy olyan személy, aki mondjuk a gyermekei apja, vagy a gyermekei anyja, hogy lehet ezt újraépíteni?
Igen, azt hiszem, hogy ez egy jó kiinduló pont, hogy amikor valami megtörik, tehát hogyha mondjuk a bizalom megtörik, ezt használjuk ugye magyarban, tehát megtörik, összetörik, tehát hogy ezt valósnak kell vegyük. Tehát, hogy összetörött valami, amikor azt mondják, hogy soha többet nem fogok tudni megbízni benned. Ezek valós dolgok. Tehát, hogy ez egy olyan, mint hogyha igen, ez a valóság, ez összetörött. Tulajdonképpen az lenne logikus, hogy itt befejeződjön egy bizalmi kérdés. Tehát az lenne a logikus következménye, hogy itt a kapcsolat szakadjon meg, mert ezt fenntartani nagyon veszélyes, és ez sok esetben megtörténik, hogy tulajdonképpen valami más szálon összekötve esélyt ad a megcsalt fél a másiknak, de ez újra és újra be fog következni, illetve nem épül föl a bizalom. Tehát, hogy egy bizalmatlan, bizonytalan kapcsolat fog folytatódni, ahol sokkal kisebb gyanú kapcsán is nem fog működni. Tehát, hogy ezt látnunk kell. És valóban az a kérdés, hogy amennyiben a két fél mégiscsak szeretne együtt maradni, akkor itt nagyon komoly szakaszról beszélünk. A jó hír az, hogy mégiscsak lehetséges, és ezt kell megtalálni. És ennek van egy bizonyos módja, egy konkrét mód, amire eddig nagyon nem gondoltunk. Tehát ezt maga pár terápiás kutatások fedezték föl, hogy eddig rossz helyen tapogatóztunk, mert nem tudtuk, hogy mi kell ahhoz, hogy valóban ez a folyamat bekövetkezzen, hogy aztán egy új minőségű kapcsolat jöjjön létre. És két oldala van ennek. Egyrészt meg kell értenünk a hűtlen felet, hogy tulajdonképpen miért lett hűtlen, miért csalta meg a másikat. Na most ez a szakasz is egy időigényes dolog, mert azt halljuk, ez nagyon gyakran elhangzik, hogy a hűtlen fél nem tudja, hogy miért csalta meg, nem tudja az okát. Tehát amikor annak teret adunk, hogy fogalmazza meg, hogy miért csalta meg a másikat, akkor tulajdonképpen egy ilyen szinte aha élményt él meg az a hűtlen fél, hogy ő akkor szembesül azzal, hogy nem tudja. Nem tudja okát. Tehát nem azért, mert a partnere rossz ember lenne, vagy elhidegült volna. Tehát nem csupán ilyen egyszerű dolog. Tehát nem tudja az okát, és ennek a felkutatása nagyon fontos, mert a megcsalt fél sem tudja. És amíg kutakodik a megcsalt fél, hogy miért, és amíg nem kap erre választ, addig a következő válaszokat adja. Vagy ő magát rossznak tartja, vagy nem elegendőnek tartja, vagy a kapcsolatukat tartja rossznak, vagy egyszerűen azt mondja, hogy hát nyilván attraktívabb a másik fél, vagy ő többet tud nyújtani, és aztán ugye azok a képek önmagunkról kezdenek felerősödni, hogy hát igen, nem én vagyok a megfelelő személy számára, és ezért talált másikat. És az okok közben nem ezek általában, hanem nagyon érdekes mód az szokott kiderülni, hogy nem a megcsalt féllel lenne olyan módon baj, hogy ő kevésnek bizonyulna, hanem a hűtlen fél igazából nincs benne a kapcsolatban. Tehát nem az elégedetlenség miatt lép ki valaki, hanem azért, mert nincs benne elegendően a kapcsolatban, nem őszinte, fél önmagát adni, és ezt kompenzálja valahol. Ha meg szeretnénk valóban érteni ezt a folyamatot, akkor három dimenziót is, három alapvető területet kell, hogy megkülönböztessünk. Az egyik az, hogy mi történik a hűtlen félben, tehát hogy ő maga személyként mit él meg. A másik dolog, hogy őt milyen külső hatások érik. A mai társadalmunkban a leterheltség, a stressz, ez egy befolyásoló tény arra, hogy az élet terheit nagyon nehezen viseli mondjuk egy ember, és ezért szüksége van megélni valami könnyedebb dolgot. És ez egy nyomós ok arra, hogyha valakivel sokkal könnyedebb például szóban elegyedni, és jaj, de jó, hogy nem kell a problémákról beszélni, akkor ez egy szívó erő, amely ki tud szippantani mondjuk egy kapcsolatból, arra, hogy azt élje meg, hogy na, erre van szükség, egy ilyen fellélegzésre. De nem azért, mert a másik nem jó partner lenne nekem, csupán nem akarom a partneremet terhelni például. Ez is egy nyomosok. És természetesen a harmadik az, hogy a kapcsolatban mégiscsak mi történik. Tehát, hogy van-e elhidegülés valóban, vagy valamilyen félreértések, kommunikációs problémák. Ez gyakran, mint hogyha ez lenne az elsődleges, de nem elsődleges, hanem hogy befolyásoló tény. És mindaz, amiről most így kicsit aprólékosan elkezdtem beszélni, ez még mindig csak a hűtlen felet érinti, és aztán következő lépés, vagy ezzel párhuzamosan foglalkoznunk kell azzal, hogy a megcsalt félben végül is mi történt. És gyakran a hűtlen fél nem lát rá ezekre a folyamatokra. Na most ennek kell teret adjunk, hogy ez meg tudjon fogalmazódni, és a megcsalt félnek szüksége van arra, hogy ezt lássa a másikon, hogy ez mit vált ki a másikban, akár azt a fájdalmat, vagy azt az érzést átvegye a másik. Amíg ez nem történik meg, addig nem beszélhetünk arról, hogy itt valódi bocsánatkérés, vagy valami megtörténne, és főleg nem szavakban, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy kieszközölnénk valakiből azt, hogy hát ez bánja meg, hanem hogy ennek a közös átélése, vagy átérzése, hogy mi történt. És mivel, hogy a lelki seb keletkezik, ezért nagyon nehéz a megcsalt félnek ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ez egy olyan fájdalom, amit szeretnénk minél gyorsabban elfelejteni. És ezért nehéz visszatérni. Tulajdonképpen ezért van szükség egy terapeutára ebben a folyamatban, mert olyan ez, minthogyha két ember balesetet szenvedne, és ők maguk próbálnák egymást valahogy bekötözni, vagy meggyógyítani, de nincsenek abban a helyzetben. Tehát, hogy minden egyes mozdulattal egymásnak fájdalmat okoznak.
Ha jól értem, akkor tulajdonképpen az a cél, hogy rányissák egymásra a szemüket és a figyelmüket a párok egy ilyen terápia során. Minden esetben az a cél, hogy megmentődjön ez a kapcsolat?
A terapeuta ezt a célt nem tűzheti ki, de amennyiben a két fél úgy éli meg a kapcsolatot, hogy ők ezt kitűzik, akkor ezzel dolgozunk. Viszont azzal is számolnunk kell, hogy annyira elhomályosodik olyankor a látásuk, vagy az érzelmük az embereknek, hogy nem tudják, hogy most mit akarnak. És ebben a bizonytalanságban van szükségük egy kísérésre, és van, amikor úgy vállaljuk ezt a folyamatot, hogy nem tűzzük ki ezt a célt. Tehát teljesen félrevezető lenne annak eldöntése, hogy mi a célunk. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a két ember még valahogy kapcsolódik egymáshoz, és vannak valamilyen szálai, amelyek összekötik, akkor ezért azt mondják, hogy ezért érdemes. Gyakran elhangzik az, hogyha nem lenne gyermekünk, akkor mi már szétmentünk volna. Tehát megoldottuk volna, mert hogy ez lett volna a logikus, és mivel, hogy vannak gyermekeink, ezért még próbálkozunk. Ez két oldalas, mert valóban egy kapcsolatot úgy élni, hogy csupán valaki más miatt élem, és ez különböző okai lehetnek, ez manapság tulajdonképpen elfogadhatatlan, vagy nem jó lépés. Másrészt, hogyha a gyermekekről beszélünk, akkor igenis azt mondja, nem csak az etika, hanem hogy akár egy személyes hit, vagy egy társadalmi norma, hogy van, amikor szükséges valakiért áldozatot hozni, és hogy valakiért megtenni valamit. És azt hiszem, hogy a gyermekeink azok, akikért maximálisat meg kell, hogy tegyünk. Tehát, hogy ennek a megpróbálása legalább is. Egyik szakember, kollégám, aki sokkal tapasztaltabb, és tudom, hogy régebb óta dolgozik ebben a szakmában, ő önmagáról jelentette ki, hogy ő akkor tudna elválni, amikor azt mondaná, hogy megtettünk mindent, megpróbáltunk minden lehetőséget, hogy rendbe tegyünk a kapcsolatot, és amikor akkor szemeibe kéne, hogy nézzek a gyermekeimnek, és azt kéne mondjam, hogy megpróbáltunk mindent, és arra a következtetésre jutottunk, hogy jobb a válás. De ez nem egy könnyelmű kijelentés, és nem az, hogy hát most ez túl nehéz. Tehát a nehézség nem azt jelenti, hogy ok lenne feladni valamit.
Említette azt, hogy nem mindig könnyű megfogalmazni az ideérkező pároknak, vagy akár a megcsalt egyénnek azt, hogy mit is érez, vagy akár a hűtlennek. Hogy lehet beindítani a kommunikációt, hogyha nem vagyunk arra szocializálva tulajdonképpen, hogy ezeket a dolgokat megfogalmazzuk, és ezekről a dolgokról beszéljünk. Ezek módszerek, és ha igen, akkor milyen módszereket használnak?
Igen, mivel hogy ezt nem tanultuk, abból kiindulva, hogy sem a családi légkörök, vagy a életstílusunk, sem az oktatás nem foglalkozik ezzel, ezért nincs olyan tapasztalatunk ebben, És ezért kell egy szakember, aki járatos ebben, tehát hogy segít fogalmazni, segít megfogalmazni olyan képeket, vagy a valós érzelmeket előhozni, és azokat megfogalmazni, hogy a másik is értse, vagy önmagunk is megértsük. És hogyha a módszerekről beszélünk, a párterápiás módszerek között megkülönböztetünk kognitív és nem kognitív szereket, amely a hűtlenség megcsalással foglalkozik, az nem a kognitív terápia, hanem az érzelmi terápiák egyike, és történetesen egyik módszernek ez a neve, hogy érzelemfókuszú terápia, és a terapeutának tulajdonképpen az a feladata, hogy visszatükrözze a valóságot, rámutasson arra, hogy mi történt, és fogalmakat, képeket tudjon, ha úgy tetszik, kölcsön adni, vagy felvetni a pároknak, hogy ők dolgozni tudjanak ezzel. Tehát, hogy legyen egy narratívájuk arról, hogy mi is történt, vagy mi történik velük. Igazából kibontjuk az ő történetüket. Amit a terapeuta tesz, az feltételez, hipotéziseket állít föl, mert mondhatjuk azt is, hogy az a gyanunk, vagy azt feltételezzük olyankor, hogy valamit átél a másik. Tehát annyi sok esettel dolgozott ez a módszer, hogy már tulajdonképpen feltételez olyan dolgokat, amelyeket valószínű megél a másik. És ezeket a feltételezéseket nem tényként kezeljük, hanem kérdésként tesszük föl, és lehetőségként, hogy vajon ilyesmit él-e meg. Tehát, hogy nem rá erőltetünk a másikra valamit, hanem valóban segítünk kibontani. Ez egy valami olyannak a előhozatala, ami ott van mélyben, a láthatatlanban, ha úgy tetszik, és ebben segít a terapeuta.
Milyen jelek utalhatnak arra egy kapcsolatban, hogy szükség van egy párterapeuta segítségére, vagy beavatkozására?
Ez jó, hogy most erre rátérünk, mert tulajdonképpen ugye nem csak abban az esetben van szüksége egy kapcsolatnak terápiára, hogyha hűtlenségről beszélünk, mert ez csupán egyik szegmense. És a jelek az egyrészt az elégedetlenség valamelyik félnek. Ezt is gyakran halljuk, hogy a másik mindent rendben tart a kapcsolatban, csak az egyik fél elégedetlen. Tehát maga az elégedetlenség. Hogyha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor meg tudjuk azt fogalmazni, hogy elégedettek vagyunk-e vagy sem. És ha ezt megfogalmazzuk, hogy elégedetlen vagyok, akkor ez egy kétpólusú lehetőség, vagy elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy ez megváltozzon, vagy nem, és egyre jobban elégedetlen leszek. Mivel hogy nem tudják az okot jól megfogalmazni, mert ugye félreérthető, a másik például lehet, hogy közben igyekszik mindent megtenni, és annál inkább alkalmatlannak tartja már önmagát is, és a másikat valamilyen állandó kritikusnak titulálja, meg elégedetlennek. Ezért ezek kezdenek mindig nagyobb és nagyobb dinamikát fölvenni, és eltávolodni. Aztán érzelmileg eltávolodnak. Ezt tapasztalják a párok, hogy veszekednek például valamin, de nem tudják pontosan, hogy mi az, ami ennyire nyomja őket azért, hogy veszekedjenek. És a veszekedésben is van egy jogos tiltakozás általában, vagy egyiküknek, vagy mindkét félnek. Tehát általában az egyik azért tiltakozik, mert valamivel elégedetlen, de ő nem veszekedni akar, hanem hogy csak ki akarja mutatni. Amikor kezdenek ezek olyan gyakran visszatérni, hogy aztán már zavaró a családi életben, akkor gyakran felkeresnek.
Lehet prevenciós módon is használni a párterápiát? Tehát, hogy mint az orvosok is gyakran mondják ezt, hogy nem akkor kell elmenni az orvoshoz, amikor már érzékelhető probléma van, megelőzésképpen is lehet jönni.
Igen. Hát egyrészt maga ez a módszer úgy is fel van építve, mint egy tanulásra alkalmas. Megtanulni, kötődni, megtanulni, kapcsolódni. Tulajdonképpen tanulhatnánk ezeket a módszereket. Biztosan máshogy néznének a kapcsolatok, de mivel, hogy nem tanuljuk, akkor nem így néz ki a társadalmunk, de azok a párok, akik valaminek folytán rátalálnak erre a módszerre, vagy ilyen hasonló módszerekre, mert ugye nem csak ez a módszer létezik, akkor erősebb kapcsolatuk lesz, és elégedettebbek, mondhatjuk, hogy boldogabbak lesznek, mert közelebb érzik aztán magukat egymáshoz.
Tehát elvileg, hogyha megtanulunk jól kötődni a másikhoz, akkor már nem kéne, hogy probléma legyen a továbbiakban. De mennyire befolyásoló tényező a választás? És mi a jó választás? Mikor választok magamnak jó partnert?
Ha a kérdés az, hogy mennyire befolyásoló, abszolút befolyásoló tényező, hogy milyen személyt választunk, de az sem elhanyagolható kérdés, vagy dolog, hogy választottunk-e egyáltalán. Tehát, hogy maga a választás, ha már szóba kerül, akkor ott már van egy tudatos döntés, és ezek nagyon fontos szempontok. Gyakran jön még mindig elő az, hogy bár a társadalomban úgy tűnik, hogy mi választunk, nincs választás gyakran. Tehát, hogy ugye, amivel kezdtünk, hogy már olyan társadalmat élünk, hogy nem a felmenőink, nem a körülöttünk lévők mondják meg, hogy kit válasszunk. Nekünk kéne választani, de nem ez történik, mert nehéz választani. Mert hogy tulajdonképpen egy ilyen folyamatban történik egy párkapcsolatnak a megkezdése és a összekapcsolása, mindig az a kérdés, hogy amögött, hogy milyennek látjuk a másikat, az mögött sokkal fontosabb, hogy a másiknak milyen, és ez ilyen szakkifejezés, hogy milyen a kötődése, milyen kötődési mintával rendelkezik, és hogy ez egy nagyon befolyásoló tény, és megkülönböztetünk tulajdonképpen kettő ilyet, vagy biztonságosan, vagy nem biztonságosan kötődő. És egyik sem biztosítja az, hogy ez egy jó kapcsolat lesz, de tudjuk, hogy mire számíthatunk. Tehát amint meg tudjuk azt állapítani, hogy valaki nem biztonságosan kötődő személy, akkor feltételezhetjük azt, hogy ő neki nehézsége lesz azzal, hogy hogyan kötődik hozzánk, de ez még mindig élhető, hogyha tudjuk, és ebből még mindig lehet boldog kapcsolat, mert felfedezzük ezt. A nem biztonságos kötődésnek is van lehetősége fellazítani a nem biztonságosat, és biztonságosan aztán kötődni. De hogy ez nem szokott megtörténni. Na most preventíve azt tudjuk megtenni, hogy mondjuk, hogyha vannak kezdetleges kapcsolatok, vagy fiatal kapcsolatok, új kapcsolatok, és hogyha ezzel tudnak dolgozni, akkor megelőzik azokat a gyakran visszatérő és egyre jobban elmérgesedő és egyre jobban fájó ilyen visszatérő táncokat, ahol azt tapasztalják, hogy nem tudunk együtt jól működni, táncolni, és ezeket lehetne előre beállítani. Ez egy nagyon jó kép, és ezt gyakran használjuk, hogy olyan a kapcsolat, mint egy tánc, és gyakran a táncunkat egy olyan zene befolyásolja, amit nem is mi szeretnénk. Kicsit olyan ez, mintha mind a ketten szeretnénk mondjuk keringőzni, tehát egyetértünk, de nem a keringő dallamát halljuk, hanem egy rock'n'rollt. És akkor ez lehetetlen.
Hogyha ezt a képet ki szeretném tisztítani, akkor mi minden van a zenében? Tehát, hogy mi az, ami ki tud minket zökkenteni, vagy ami félre tud vinni, vagy ami talán öntudatlanul is úgy érezzük, hogy valami diszonáns van a kapcsolatban?
Az a zene, ami aztán olyan tiltakozást vált ki bennünk, vagy védekezést, amely azt mondja, hogy hát nekem most el kell lépnem. Tehát, hogy nehogy én rálépjek a te lábadra, akkor én inkább nem mozdulok például. Vagy, hogy te ne lépjél rá az én lábamra, akkor elhúzom a lábamat. Ezek az érzelmeink, ugye? Tehát azért mondjuk, hogy az érzelmeink olyan, mint a zene, vagy zene, mint az érzelmeink, hogy azok a befolyásoló tények. Tehát először van zene, utána lépünk. Tehát először érzünk, utána teszünk valamit. És hogyha mondjuk veszélyesnek tűnik egy helyzet, egy kialakuló veszekedés, akkor az érzésebb van benne, hogy hát itt menekülnöm kell. És én menekülőre veszem. Tehát utána jön az, hogy így konstatálja az ember, ez valóban veszélyes, ezért elmenekülök, vagy kilépek egy beszélgetésből, elhallgatok. Tehát itt különböző megjelenései vannak ennek. Nem azt jelenti, hogy elfut, de van, amikor valaki valóban elfut, sírva fakad, és nem vesz részt mondjuk egy ilyen táncban, és ez a másikat pont arra serkenti, hogy egyre hevesebb legyen. Tehát, hogy ez a zene, képletesen mondva, ezek a mi érzelmeink. Ennek a tudatosítása egy kapcsolat elején, vagy a kialakuló kapcsolatban segít ahhoz, hogy aztán észre tudjuk ezeket venni.
Párban kell lejönni egy párkapcsolati tanácsadóhoz?
Nem kell, mert a szituációk vannak olyanok is, hogy valami miatt a másik nem akar jönni. Vagy az, hogy sosem hitt abban, hogy a pszichológusok és a terapeuták tudnának segíteni, miért lenne egy harmadik ember okosabb, mint mi, vagy az, hogy annyira megsértődött a másik, hogy nem hajlandó a másikkal jönni, megsorolhatnám. Tehát, hogy különböző okai vannak, de ha az egyik azt látja, hogy most már szüksége van segítségre, egy külső segítségre, és a másik nem hajlandó, vagy nem tud, vagy bármi miatt, akkor lehet, illetve hogy van, amikor érdemes eljönni. Több mint valószínű, az a személy jön, vagy a párból az az ember, aki elégedetlen. Ritkán jön az, aki elégedett, de valami miatt mégiscsak eljön, mert ugye látja a másikon. De hogy általában az a személy, aki elégedetlen. Többek között szüksége van egy kis megnyugtatásra is, megnyugvásra. Nem egy illúziókeltésre, hanem egy megnyugvásra, hogy valóban jobban ráálláson a dolgokra. Másrészt lehet egy lehetőség arra, hogy megbizonyosodjon a másikról, hogy valóban hajlandó-e vagy nem hajlandó kapcsolatért valamit tenni. És néha ez is már segít abban, hogy így lenyugodjon körülöttük az a zene, ami eluralkodott. És van, amikor úgy döntenek, hogy akkor jönnek együtt is, hiszen lehet, hogy megérzik annak a légkörét, hogy van egy terület, ahol egyszerűen máshogy működünk. Nem az otthoni környezetünk, nem ugyanazok az irritáló, triggerelő dolgok, és mégiscsak van egy harmadik személy, aki valamilyen medret tud ennek adni. Tehát, hogy amikor másik nem hajlandó eljönni, ez is ugye önmagában csak így a feszültséget tudja erősíteni, és van, amikor ez így, most fogalmazok úgy, hogy jól sikerül, és van, amikor nem. Tehát, hogy valóban arról bizonyosodik meg a másik, hogy nem hajlandó, ott pedig aztán ugyancsak az a lehetőség, hogy egy egyéni folyamatban elköteleződik valaki, és azt mondja, hogy hát egyedül kell, hogy megharcoljam ezt az életszakaszt, és hát nem tudjuk, hogy aztán hogyan tud ez folytatódni.
Utolsó kérdésként, ha egy pár túl van egy ilyen nehézségen, és mondjuk sikeresen kilábalt belőle, akár párterápiával, akár anélkül, mik azok a dolgok, amik segíthetik ahhoz, hogy ne kerüljön újra egy ilyen krízis helyzetbe, ne jöjjenek elő újra problémák, hogyan lehet egy jó kapcsolatban, egy működő kapcsolatban élni?
Most ugye többek között az a kérdés is, hogy ugye, hogyha a hűtlenségről beszélünk, és annak az orvoslásáról, akkor ott van egy pont, amikor mindenképpen azt tárgyaljuk, hogy hogyan ne forduljon elő. És ez egy nagyon fontos pont, ezt nagyon-nagyon átrágjuk, mert egyrészt szüksége van a megcsalt félnek megbizonyosodni arról, hogy ez nem fog előfordulni többet, de már nem eszköztelenek, már nem homályban lépegetnek, hogy ez előfordulhat-e vagy sem. Amikor a megcsalás kapcsán zajlik a terápia, akkor elérkezünk egy olyan szakaszhoz, ahol lezárjuk a terápiás folyamatot, tehát pontot teszünk a végére, és annak a lehetőségét vetjük föl, hogy egy rövidebb, hosszabb idő után fölkeresnek ugyanazt a terapeutát, vagy egy másik terapeutát, hogy ne ennek a tematikájával konkrétan foglalkozva, tehát nem a hűtlenséggel kapcsolatosan dolgozzanak a kapcsolatukon, mivel hogy jó, hogyha így folyamatosan foglalkozik egy pár a kapcsolatával, és mivel hogy a hűtlenség az egy annyira nagy seb, hogy lehet, hogy eltolta azokat a területeket, amivel jó lenne foglalkozni, tehát hogy egy másik kezdést szoktunk kitűzni, hogy amikor úgy gondolják, akkor jöjjenek vissza, és akkor kezdjünk egy párkapcsolat erősítő folyamatot. Amikor pedig nem a hűtlenségről van szó, akkor ezek olyan folyamatok, hogy keressük azt, hogy ki miben szeretne megerősödni, és milyen szükségletei vannak. És azoknak a szükségleteknek a betöltéséhez mi kell. És ezért egy kapcsolat tud aztán erősödni, mert a valós szükségleteket életben tartják, és mindig kapnak rá választ, tehát hogy pozitív választ, vagy kielégítő választ a másiktól. És ez egy kapcsolatnak egy nagyon nagy erőforrás, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy újabb és újabb problémákkal találkoznak, mert ez az élet így működik, hogy mindig valamilyen problémákkal vagy kihívásokkal találkozunk, de a kapcsolat maga az erős tud lenni, és ezért így felülkerekednek az egyes problémák fölött. Tehát, hogy ez a teendő, hogy erős kapcsolatok legyenek.
Aminek tehát akkor az alapja, hogy az egymás szükségleteit vegyük figyelembe, és azokat elégítsük ki.
Egyik része igen. Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy mik a saját szükségleteink, ezeket meg tudjuk fogalmazni, és minél világosabban merjük ezt kérni a másiktól. És ez az, amit ezeken az alkalmakon tanuljuk, hogy ne kerülő utakon próbáljuk megszerezni a másiktól azt, amire szükségünk van, hanem hogy meg tudjuk ezt fogalmazni, illetve kérni tudjuk. Ez egy fontos dolog, mert a másiktól nem követelhetjük, meg nem is várhatjuk el, hogy csupán azért adja, mert tud róla, hanem hogy ez egy mód arra, hogy kapcsolódjunk, hogyha kérünk, és ez egy kölcsönös dolog. És ennek az elismerése, ennek a szükségletnek a létjogosultsága és elismerése, ez jelenti azt, hogy igen, a másik komolyan vesz engem, és az, amire szükségem van, azt valóban megadja. Tehát nem valami helyettes dolgot ad. És mivel, hogy különbözünk, és különböző szükségleteink vannak, ez az igazi erősséget. És ugye a kutatások ezt mutatják, hogy egy felnőttkori kapcsolat nagyon-nagyon hasonlít egy gyermek-szülő kapcsolatra, és ott az a kérdés, hogy a szülő valós szükségletekre tud-e fókuszálni, vagy nem, ami a gyermekben van, és hogy nem hazudtolhatjuk meg. Tehát, hogy amikor szomjas valaki, akkor nem a sapkát kell ráerőltetnünk. De felnőttként valami miatt nem tudjuk megfogalmazni, hogy szomjasak vagyunk-e, tehát így képletesen, vagy mit szól a másik ahhoz, hogyha ezt megfogalmaznánk.
Tehát, ha jól értem, egy párkapcsolatban való működéshez talán önmagunkat kell először is jól megismernünk és kifejeznünk.
Igen, ez így megállja a helyét, mert ennek a átugrása önmagában bonyodalmakat hoz létre.
Köszönöm a beszélgetést.
Hát én köszönöm azt a lehetőséget, és kívánom, hogy sokan tudjanak valamit ebből meríteni, illetve hát merjenek boldog kapcsolatokat élni, mert hogy kell ehhez egy kis bátorság vagy kockázatvállalás is.
És hogy merjenek segítséget kérni.